Az alapvető jogok biztosan Székely László az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Folytonosság, finom hangulás, hangsúlyát helyezés, ezt a három jelzőt alkalmazta még mielőtt a hivatalt átvette volna, most már egy ideje szeptember óta bent van, hol alkalmazza? Folytonosságot.
A folytonosságot az alapvetően az jelenti, hogy valamennyi elődömtől tanultam mindazokat a jó megoldásokat, megpróbálom folytatni, amely az ő munkásságukra volt jellemző, minden elődömnek a munkáját jól ismerem. Ezekhez nem kell hozzányúlni tulajdonképpen, ezek nagyon jól bejáratott hivatali módszerek, amiket tovább kell vinnünk.
Finom hangulásra talált már példát?
A finom hangulásra hogyne találnánk példát. A finom hangulás az azt jelenti, hogy mindig a hivatalból indított vizsgálatokat, azokat a legsérülékenyebb, legérzékenyebb társadalmi problémákra kell fókuszálni. Ilyen például jelen pillanatban a hajléktalanság kérdése, és ezekben állandó folyamatos hangsúlyát helyezésekre kerülhet sor, ahogy a problémák jelentkeznek. A legutóbbi példa, amit mondhatnék, ez a közpénzen történő eltemettetés különböző intézményeinek a hatásvizsgálata, tehát hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, ugye ezt különösen aktuálisá teszi ez az új szociális temetési formának a közeljövőbe történő bevezetése. Tehát a hangsúlyokat az élet helyezi át, nem mi találjuk ki. Ezek a jelentkező problémák, megint csak példával élve, a hulladékgazdálkodás új rendje, az számos végső soron alapjogi problémát vetett föl olyan területeken, ahol nem is gondoltuk volna, hogy ezek előfordulhatnak.
De honnan tájékozódik az ombudsman? Nézi a tévét, olvasson az újságot? Kollégái járják az országot? Tehát azért annyi embere nincsen.
Annyi emberem nincs, de mind a három forrás, amit most felsorolt, az előfordult. Például a balassagyarmati befogadóállomáson történtekről a sajtóból értesültünk, és azonnal hivatalból vizsgálatot indítottunk.
Hogy súlyozod az ügyeket, amikor több első látásra hasonló jelentőségűt, emberi sorsokat érintőt, elesetteket érintőt lát, de a kettő mégsem egyforma súlyú, mert az egyikben indít, a másikban meg nem indít vizsgálatot. Hogy dönti el, hogy melyik az igazán fontos?
Megmondom őszintén, ilyen dilemmával én még nem találkoztam. Tehát azok, ami az elmúlt másfél hónapban elénk került, ott mindenütt vizsgálat indult. Amikor ilyen probléma fölmerült, amiket most itt felsorolt. A tegnapi napon történt például egy hétvégi rendőrségi beavatkozással kapcsolatos, szintén sajtóból tudomásunkra jutott eset kapcsán is elrendeltük a vizsgálatot.
Nem tart attól, hogy önökre borul az ország? Amikor egyre gyakrabban fognak ilyen találkozni, és egy kezelhetetlen adatmennyiség lesz a kezükben, kezelhetetlen esetmennyiség?
Hát szerintem ez már megtörtént. Azzal, hogy éves átlagban nagyjából 8-9 ezer panaszügyel kell foglalkoznunk, és természetesen az utóbbi 6 év tendenciája a növekedés volt, ami nyilván összefüggésben van a gazdasági krízis helyzettel. Tehát, hogy egyre gyakrabban fordul az elő, hogy egy megpattan egy konfliktus góc, és a panaszos megkeres minket, és egy ilyen nehezen megoldható helyzetből rajtunk keresztül keres kiútot.
Az úgynevezett szociális temetés ügyében a vizsgálattal mikorra érnek a végére egyetlen? Hogy megy egy ilyen vizsgálat?
A szociális temetés ügyében megkérdezzük a tárcák álláspontját, főleg az előterjesztőjét, hogy bizonyos a törvényben szabályozott kérdéseket miért így és miért ezzel a módszerrel kívánta elérni. Meghallgatjuk a települések polgármestereit, akik szintén a törvénnyel kapcsolatos temetési, helyi temetési szokásokkal kapcsolatban adnak nekünk felvilágosítást, és ennek tükrébe fogjuk kialakítani az álláspontunkat.
Hajléktalanokra éppen most formálódik egy szabályozás. Az önkormányzatok egyre másra hozzák döntéseiket, hogy honnan tiltják ki, tolják el a hajléktalanokat. Ezzel mit tud kezdeni, amikor az Alkotmánybíróság egyszer a szabálysértésre nyilvánítást már megszüntette, majd az alaptörvénybe beemelték ennek a lehetőségét?
Önmagában az a tény, hogy egy település, most ha a fővárosra gondolunk, akkor ugye a fővárosi közgyűlés, az bizonyos területeken ezt a illetítésszerűen való ott tartózkodást megtiltja, ezt önmagában nem tartom alaptörvényellenesnek. A kérdés a kivitelezés módjában van, nevezetesen, hogy ne tegyen lehetetlenné ebbe a szociális krízis helyzetbe került személyek számára ezt az életformát. Tehát a puding próbálja az evés, ahogy a mondás mondja, a fővárosi közgyűlés rendeletét kell alaposan szemügyre venni.
De azt hogy fogják tudni megállapítani, hogy mi az életvitelszerű közterületen tartózkodás lehetetlen formája? Mert ez az életben úgy tűnik, hogy ahol van mondjuk egy légkondicionáló kifújója, ott fagyban is plusz 5 fok legalább van. Fél méterrel arrébb nincsen. Ott meg fog halni. Az erdőben biztos, hogy meg fog halni.
Hát nézze, ebben a kérdésben tényleg azt tudom mondani, hogy minden érintettnek az alapvető érdeke az lenne, hogy a hajléktalanok azok menjenek be a rendelkezésre álló szálláshelyekre. Ez körülbelül a hajléktalanoknak a 80-90%-a egyébként most is így teszi. Azok, akik életvitelszerűen ma is ezeken a közterületeken előfordulnak, azok ezen a réteken belül is egy bizonyos értelemben deviáns csoport. Most ha azt mondja, hogy tehát, hogy döntjük el? Hát úgy döntjük el, hogy például fogunk egy Budapest térképet, és piros filctollal berajzoljuk azokat a területeket, amiket részint a közgyűlés, részint pedig a kerületek kérésére, a közgyűlés a függelékekben, a rendeletének a mellékletében ugye összefoglalt, és hogyha ezek a város túlnyomó többsége fogják képezni, akkor minden bizonnyal ez a jogszabály nem felel meg alaptörvénynek, illetve az alkotmányosság követelményének.
És akkor mit csinálnak? Megpróbálkoznak még egyszer? Azért kérdezem ezt, mert azt mondta, hogy nagyobb találati pontossággal akar az alkotmánybíróságra ügyeket.
Hát tekintettel arra, hogy ez egy közgyűlési rendelet lesz, itt nem az alkotmánybírósága a kompetens, hanem a kúria.
És akkor mennek a kúriára?
Hát, hogyha még egyszer mondom, ha arra a következtésre fogunk jutni, hogy ez gyakorlatilag ellehetetleníti a közterületen kényszerült embereknek a létét, akkor igen.
Mennyire gyors az ombudsmani hivatal, amikor egy fölmerülő ügyet lát, mondjuk télen, kilakoltam, az nincs persze, mert az moratórium van, de, vagy a hajléktalanok ügyét, mennyire gyorsan kell reagálni? Ugye tényleg órák számítanak, nem hogy hónapok, mert tehát tavaszra már jön a tavasz.
Hát ilyen értelemben nem nagyon, tehát hogy mondjam, csak az ombudsmannak hatalmi eszközök a kezében nincsenek. Tehát a problémák megoldásának legfőbb a kivezető módját képes megmutatni, nyilvánossághoz fordul, legerősebb fegyverünk az alkotmánybírósági petíció. Tehát ilyenfajta operatív beavatkozásokról nekem nincs egyelőre tapasztalatom, hogy a gyorsaság ilyen értelemben az élet-halál kérdése lett volna. Ad abszurdum, el tudok képzelni ilyen esetet. Természetesen, tehát előfordulhat. Nézzem, munkatársai mobilak, a balassagyarmati ügybe 2 nappal később már a helyszínen tájékozódtak. Tehát ha szükséges, akkor azért van lehetőségünk.
Ugye elődje alatt alakult ki az ombudsmani rendszer jelenlegi szerkezete. Ez most az ideális? Vagy még önnek azért volnának elképzelései, hogy lenne még jobb?
Én úgy gondolom, hogy a jogszabályi kereteket tekintve ez a rendszer tökéletesen működtethető. Én azonban, és ez a személyes krédom, én azt szeretném, hogyha a két helyettesem az sokkal határozottabb arcéllel jelenne meg a nyilvánosság előtt, segítene a munkámban. Ezért igyekeztem őket minden ilyen kérdésbe bevonni. Volt már ugye olyan ajánlásunk, amit a jövő nemzedék ombudsman helyettesével közösen jegyeztünk. Tehát azt szeretném, hogyha ők is jobban megjelennének arcélükkel a közvélemény előtt.
Tehát akkor nekik lesznek önálló ügyeik, vagy azért a régen általános ombudsmannak nevezett alapvető jogok biztosan, aki ön mindig ott lesz?
Én azt hiszem, hogy a közöttünk lévő munkakapcsolat az lehetővé fogja tenni azt, hogy minden fontosabb ügyben mi egy workshoppal, egy brainstorminggal közös álláspontot alakítsunk ki. Egyébként ügyeik már most is vannak.
Mekkora szervezetet irányíthat most?
Hát ez körülbelül 130 ember, akiből több mint 100 jogász. Ráadásul sok minősített, tudományos értelemben minősített emberünk is van. Mellékállásban talán még egy jogi kari oktatást is megkezdhetnénk, hogyha éppen saját bevételekre lenne szükség.
És ugye sok elméleti és gyakorlati szakemben is. Mennyire tudnak ők operatívak lenni? Ezért én el tudok képzelni egy jogászt, amit kimegy, és az aluljáróban felméri az alapjogi helyzetet?
Ezt nagyon jól el tudja képzelni, mert ez meg is történt. Elmúlt 5 évben minden télen a hajléktalan ellátásnak a gyakorlati kivitelezését ellenőrztük, és ezekre átfogó jelentések készültek, és ez folytatódni fog az idei évben is.
Választási ügyekkel az ombudsman foglalkozhat?
Nem.
Nem, semmilyen módon.
Nem.
Az, amit a DK, a Demokratikus Koalíció felkért az ombudsmani
hivatal. Az nem választási ügy, mert ugye nem, az más, tehát a választójoggal kapcsolatos. Igen, megérkezett a panaszbeadvány. vizsgáljuk.
Ez ilyenkor azt jelenti, hogy a jogászok megkapják, és akkor alapjogi szempontból megnézik?
Igen.
Mennyi idő alatt kell egy ilyen vizsgálatot megcsinálni?
Azért kérdezem, nincs határideje.
De nyilván húzni nem fogják, nem mert fog. Hát a választások azok nem sokára itt vannak. Mégis körülbelül mikorra lehet számítani valamilyen eredményre?
Heteken belül.
Heteken belül. Heteken az lehet, belül. Hogy milyen kimeretei lehetnek. Vagy nem foglalkoznak
hát a kérelem lényege az, hogy az ombudsman forduljon az alkotmánybírósághoz, is kéri annak a megállapítását, hogy az alaptörvényel ellentétes az, hogy a külföldön élő, de hazai lakcímmel rendelkező állampolgárok azok csak a konzulátusokon, illetve nagykövetségeken szavazhatnak, ha a választás napján külföldön tartózkodnak. Az állampolgárságokat pedig frissen megszerzett olyan új magyar állampolgárok, akiknek magyarországi lakcíme nincs, azok egyszerű levélben is megtehetik ezt.
Látom, hogy az adatvédelmi biztosra Péter Főváros Attilával van kapcsolatuk, legalábbis az ombudsman honlapjáról át lehet irányítani. Igen. Ezen túlmenően valamilyen kapcsolat a két rendszer között van?
Hát az, hogyha az ő hatáskörébe tartozó panaszokat hozzánk nyújtják be, akkor természetesen ezeket továbbítjuk, áttesszük, és ugyanez fordítva is.
Az ombudsmani hivatalnak egyébként hivatalból milyen más szervezetekkel van kapcsolata? Akár oktatási, akár vizsgálati, vagy bármilyen más együttműködés?
Hát többféle ilyen kapcsolat is van. Tehát léteznek ugye társadalmi kapcsolatok, jogvédő szervezetekkel, környezetvédelmi szervezetekkel. Létezik egy szakértői testület, amely tudományos értelemben tanácsokat ad az ombudsmannak vagy munkatársainak. Sokféle nemzetközi szervezetnek vagyunk a tagjai. Éppen ezekben a napokban, ezekben az órákban itt ülésezik Budapesten az ENSZ emberi jogi nemzeti intézményeinek az egyesülete. Lényegében most alakulnak, holnap lesznek este a vendégeink a hivatalba. Tehát számos ilyen társadalmi kapcsolatunk van. Egyébként pedig informálisan minden fontosabb hatalmi ág vezetőjével, ha szükséges, akkor föl tudjuk venni a kapcsolatot.
Milyen lesz a hatalmi ágak vezetőjével, illetve a politikával való kapcsolata?
Most itt a hatalmi ág az ügyészségre és a bíróságra gondoltam elsősorban. Szakmai persze.
Milyen lesz a politikával való kapcsolata? Azért kérdezem, mert épp a hajléktalan ügyben elődje kapott hideget, meleget.
Hát nézze, nekem politikai kapcsolataim nincsenek. Nekem kizárólag szakmai kapcsolataim lehetnek. Ilyen értelemben nekem a közigazgatással azért érdemes ezt a kapcsolatot ápolni, mert számos esetben proaktívan meg tudunk előzni olyan mondjuk elhibázott jogalkotási termékeket, amelyek később komoly alkotmányos visszásságokat, alapjogi sérelmeket okozhatnak.
De van valami hivatali útja annak, hogy a jogalkotásba az ombudsmani hivatalt bekapcsolják? Mert ezt gondolom később.
Van, természetesen véleményezésre megküldik azokat a jogszabályokat, amik az ombudsman hatáskörébe tartoznak.
Eddig az ön hivatali ideje alatt hányért kapott?
Hát körülbelül, amit már én írtam alá, az nagyjából egy olyan másfél tucatnyi volt körülbelül.
Alapjogot érintő jogszabály volt?
Igen.
Tehát ebből a szempontból
igen.
Tehát azt jelenti, hogy ami az ombudsman szűrőjén átmegy, az alapjogilag rendben van.
Ezt egy kicsit pontosítanám, ez úgy szól, hogy mi a törvénytervezet esetében, ha nem teszünk észrevételt, akkor mindig azzal az áradékkal küldjük meg az illetékes miniszternek, hogy ha viszont a végrehajtás során tapasztalnánk, akkor fönntartjuk azt a jogot, hogy újabb vizsgálatot végezzünk.
Egyetlen olyat nem találtam, amit úgy kellett volna záradékolni, hogy ezzel probléma van.
Hát ha probléma van, akkor az a közigazgatási egyeztetés menetében ott fog szerepelni a kísérő akták között, tehát mindazok, akik majd döntésre lesznek hivatottak mondjuk a parlamentben, azok erről értesülnek, hogy az ombudsman hivatalnak erről más volt a véleménye.
És ilyet kellett már kérnie?
Hát ha jól emlékszem, ilyet még nem.
Még nem.
Ilyet még nem.
Mit kíván tenni, hogy az ombudsmani hivatal, az ombudsman személye iránti bizalmat azt tovább acélozza, mert ez egy olyan intézmény volt, amióta létezik, amire úgy azért lehetett számítani, az emberek tudták, hogy ez micsoda.
Például jövök a műsorukban.
Köszönjük szépen.
És akkor ezzel már is tettem valamit, mert minden hallgató értesül arról, hogy az adófizetők pénzéből az állam által fönntartott olyan hivatal működik több mint 100 hozzáértő emberrel, amelynek egyetlen dolga az, hogy a hozzáérkezett panaszokat kivizsgálja. Tehát ez gyakorlatilag a szegények ügyvédje az esetek egy jelentős részében, mert vannak tudomások ebben, hogy vannak jogalá szorult rétegek ma már Magyarországon, akik talán artikulálni se tudják. Sőt, az is lehet, hogy a az egyes ilyen alapjogi sérelmeket már észre se veszik. Tehát ha van egy ilyen szakértő apparátus, akkor azt érdemes használni, ennek ezért dolgozunk.
Hogyan tudják azokhoz az emberekhez eljuttatni a szolgáltatásaikat, akik a jog alattiak, és akik szörnyű kimondani, de nem biztos, hogy a műsorunkat most hallgatják be, mert hogy nincs is rádiójuk.
Nézd, mi roppant nyitott hivatal vagyunk, ami azt jelenti, hogy az utcáról be lehet jönni, és egész nap hivatali időben szóban panaszt lehet tenni. Az interneten keresztül e-mailben panaszkodni lehet, természetesen írásban. Tehát a helyzet az, hogy ennél nyitottabb már nem nagyon tud lenni egy, és közönségbarátabb, vagy ügyfélbarátabb egy hivatal. Vannak kihatványaink, a honlapunkat, ha megnézi, akkor ott pontos leírását találja a panaszmenetnek, amit gyakorlatilag el is küldhet e-mailbe, de ha ez nem lenne elég, akkor fölkereshet minket a panaszirodán. Szoktunk az ország különböző részein helyi tematikus napokat tartani, hogy megismertessük a hivatalt. Én ezeket mind tovább fogom folytatni.
Most hogy látja, melyek azok a rétegek, csoportok Magyarországon, amelyek a jog alatt élnek, és amelyeknek igazán nagy szüksége volna a hatékony ombudsmani segítségre?
Hát a hátrányos helyzetűek, szegények, kiszolgáltatottak. Ezek ilyen segélykiáltások, némely ilyen panaszbeadvány. Az esetek egy jelentős részében pedig az a baj, hogy hogy nem tartozik igazán a kompetenciákba. Tehát én a szociális segélyét nem tudom megemelni.
A hátrányos helyzetűeket többféleképpen is lehet érinteni. Azok a hátrányos helyzetűek, nincs nem elég a fizetésük? Nem elég a lakhatásuk? Nem elég iskolázottak?
Ezek általában halmozottan jelentkeznek. Tehát itt ezek általában a közös halmazt alkotnak. És nyilvánvalóan ők a leginkább sérülékeny. Akkor ez még vegye hozzá az hátrányos egészségügyi helyzetet, fogyatékosságot és így tovább. Általában ezek így együtt szoktak koncentráltan jelentkezni. Itt van a szükség a legnagyobb segítségre nyilvánvalóan.
Milyen segítséget tud adni az ombudsman?
Ha nem tudok semmilyen segítséget adni úgy abban az értelemben, hogy saját hatáskörömben, akkor viszont minden ezt a kompetenciáit megállapító határozatunk mellé egy forgatókönyvet kap, hogy kiket kereshet meg. Végső soron a szeretett szolgálatokat, egyházi segélyeket keresse fel a kormányhivatalt, ahol ingyenes jogsegélyszolgálat van, ha nincs pénze ügyvédre, mert mondjuk bírósági hatáskörbe tartozik az ügy, amit nálunk fölpanaszolt.
Mikor fordul az ombudsman az államhoz, amikor úgy látja, hogy a jogviszonyt, ami a helyzetet okozza vagy súlyosbítja, azt kell megváltoztatni. Az hol van a sorban?
Nekem van jogszabály módosítására, vagy jogszabály alkotására annak ilyen ajánlás megtételére jogom. Én azt hiszem, hogy én ebben az elmúlt másfónokban ezzel még nem éltem, de van olyan ügy, ahol látszik, hogy erre lehet, hogy szükség lesz.
Milyen ügy ez?
Hát most ezt így nem akarom még, mert ez nem végleges, csak én látom a lehetőséget. Tehát mondjuk például a szociális temetés esetében is néhány apró jogszabályi változással a cél megtartása vagy elérésére alkalmas módon az alaptörvényen minden szempontból konform módon lehetne javítani.
Hogy tud az ombudsman együtt dolgozni egy olyan alaptörvénnyel, amely viszonylag sokat változott az elmúlt időben ahhoz képest, hogy egy alaptörvény?
Hát én nem mernék becslésekbe bocsátkozni, hogy a jelenlegi alaptörvényünk az százalékban numerikusan kifejezve milyen arányban azonos a régivel. De úgy látom, hogy azért az alkotmánybírósági határozatok is alapvetően egy kontinuitást mutatnak. Tehát én gyökeresen új szabályokat nem nagyon tudok felfedezni, de pontosabb, precízebb, esetleg mélységében jobban szabályozottá vált. Megmondom szintén, nem nagyon tudok ebbe állást foglalni. Én nem érzékelem, hogy ez egy komoly probléma lenne. A más megfogalmazásban is, de ugyanazokat az alapjogokat tartalmazza, van, ahol sokkal precízebben és pontosabban.
És azzal tud valamit kezdeni? Vagy kell valamit kezdenie? Például, amit a hajléktalan ügyben az alkotmány, a kormány előterjesztésére az alkotmány módosítással véghez vittek, hogy korábban elkaszálták, aztán meg lehetett?
Tehát én ezzel nem tudok mit kezdeni, mert hogyha az alkotmánybíróság kialakította a saját gyakorlatát, miszerint az alkotmányban foglalt rendelkezés alaptörvénnyel ellentétes volt, tehát nem állapíthatja meg, akkor az ott van.
De olyan elméleti problémákkal foglalkozik, hogy az alkotmány ellenessé nyilvánított szabály alkotmányba beemelése az vajon jóvá is teszi ezt a szabályt?
Ez nem az én kompetenciám. Jó,
nem is kell vele foglalkozni. Mondhatjuk a végén azt, hogy hát így jártunk. Ha benne van az alaptörvény, akkor onnan kezdve az életviszony.
Hát ez a helyzet. Ez egy tényhelyzet.
A korrupciós ügyek kezelése is az ombudsmani hivatalhoz fog kerülni januártól.
De azért nem a korrupciós ügyek kezelése, mert azt kezeli a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetésvégrehajtás. A bejelentés anonimitásának a biztosítása lesz a mi feladatunk.
Még az elődjét kérdeztem erről, hogy erre hogy fognak felkészülni, azt mondta, hogy ez szép nagy feladat lesz. Ez kicsit. Mert hogy nem lehet tudni, hogy
nem lehet tudni. Pontosan ez a helyzet. Egész egyszerűen az évi 50-től a 4000-ig szólnak a becslések, hogy hány ilyen ügy lehet. Valószínűleg itt ilyen menet közbeni fölkészülésre lesz szükség, tehát amikor beindul a rendszer, akkor fogjuk látni, hogy mégis mekkora ügyszámra kell ezt méretezni. Hát ez alapvetően leginkább az informatikusokra ró terhet, mert egy olyan rendszert kell január 1-ével működésbe hozni, ahol a bejelentő, ha kívánja, akkor pontos tájékoztatást kap arról, hogy az általa tett bejelentés az a kivizsgálás, büntetőeljárás melyik szakaszába tart, és mindezt úgy kell, hogy az ő személye az ismeretlen maradjon, tehát senki az hozzá ne férjen.
De ha valaki a névvel, címmel vállalja a bejelentést, akkor nem muszáj az ombudsmani hivatalra
ez nem kötelező.
Ahova gondolja.
Pontosan.
És ilyenkor az ombudsmani hivatalnak erre már nincsen semmilyen rálátása, nem kell vele foglalkozni.
Akkor nem, mert hogy amit nyilvánvalóan, mint jelenséget korrupció nevez, az mindegyik valamilyen bűncselekmény, tehát akármilyen formáját tekintjük, ha pedig bűncselekmény, akkor az bírósági hatáskörbe tartozik.
Azt mondja, hogy nagyon...
Amit én nem vizsgálhatok.
Világosan, nagyon tágak a becslések, hogy milyen ügyek,
nagyon tágak.
És hogy hányan fognak idefordulni.
Ilyen még nem volt, tehát ezért nem nagyon tudunk róla semmit. Tehát egy hát fekete luk, ha szabad így fogalmazni.
És mit mondanak a kollégáim, mit fognak ezzel csinálni? Mire az egy technikai feladat, hogy anonimizálják a szöveget, amit oda beküldtek. De azon túl valami dolguk lesz ezzel? Nyomon követik? Megnézik, hogy mi történik az ügyben? Vagy ilyen tartalmi elemzéseket ezzel nem csinálnak?
Hát szerintem tartalmi elemzéseket nekünk nem kell csinálnunk ezzel kapcsolatban, hanem a rendszer üzemi képességét kell biztosítani. És hát ugye, hogy ez ugye egy független hivatalnál legyen, ezért került ide tulajdonképpen. Hogy ne kormányzati alárendeltésben történjen ez.
Azt mondjuk, hogy most még leginkább informatikai hátteret kellene ennek teremteni. Ez gépek kellenek hozzá, egy szoftver kell hozzá, meg emberek, akik ezt kezelik. Jelentős összegbe fog ez kerülni? Mert amikor az elődjét erről kérdeztem, akkor azt mondta, hogy ezt sem tudják még megbecsülni, mert hát sok függ attól, hogy milyen ügyek jönnek.
Hát ha kérdés, hogy ez az összeg elég lesz-e, de a költségvetési törvény módosító javaslata pont ezért 170 millió forinttal növelné meg a jövő évre nézve a hivatalnak a költségvetését.
És ebből erre tud fölvenni új embereket, akik ezt fogják csinálni, erre a feladatra elkülönítve.
Igen.
Most még egy kérdés visszatérve a szervezetre, az körülbelül hogy néz ki, azt mondta, hogy több mint 100-an dolgoznak ott mind a két helyettesén. Nagyjából arányosan el van osztva.
Igen, tehát minden munkatársunknak több profilja van. Tehát van, amiben ő a legjobb szakember, tehát most a büntetés végrehajtás, idegenrendészet, egészségügyi joggal kapcsolatos problémák, de mindenki több lábon áll, tehát hogy az ügyek nyilvánvalóan hullámoznak, nem mindig azonos összetétellel érkeznek, nem mindig azonos területről, tehát ilyenkor akkor minden további nélkül a vizsgálatot más munkatárs kapja meg, hogyha, mert van, mindenre van több ember.
De értse félre, nem turkálni akarok a zsebükben, de a szervezeti függetlenségnek egyik fontos eleme az ott megszerezhető jövedelem. Versenyképes most az ombudsmani hivatal?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát jogászi, tehát közalkalmazotti vagy köztisztviselői státuszban dolgozó átlagos jogász jövedelmekhez képest a miénk szerintem kielégítő.
A közalkalmazotti köztátuszban dolgozókhoz képest.
Nemzetközi jogi irodára gondoljon, ugye, de azzal nyilván nem vagyunk versenyképesek.
Fluktuáció mekkora volt, amikor átadta
a hivatalt? Nagyon kicsi. Jó, semmi.
Semmi? Mindenki maradt a helyén?
Mindenki maradt a helyén.
Új embert kellett fölvenni?
Hát csak olyan új embert kellett fölvenni, aki mert pótolni kellett, mert megszűnt a munkaviszonya, vagy éppen szülési szabadságra ment, és akkor határozott ideje munkaviszonnyal töltjük be az ilyen státuszokat.
Férfiak vagy a hölgyek vannak többen?
Hát szerintem a hölgyek.
Hölgyek,
de ez a jogászpályára általában jellemző. Meg ahogy én elnézem az évfolyamokat, én az ELTE jogi karán tanítok, szerintem azért egy olyan 60-70%-a, mint hogyha hölgy lenne a hallgatóknak.
Örül vagy bosszankodik ezen?
Hát ezen még így nem gondolkodtam, megmondom őszintén. Nézd, de alapvetően okos, szép nők társaságában lenni, az mindig egy kellemes dolog, és nálunk sok okos és szép hölgy van. De azért vannak nagyon okos férfiak is. Nem magamra gondoltam.
Nagyon diplomatikus válasz adott. Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Székely László, az Alapvető Jogok Biztonsági Inforádió arénájának vendége.